Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Horváth Istvánt, az Evangéliumi Allianznak a főtitkárát és az OM-nek a missziói munkatársát. Kedves István, több éve már ismerjük egymást, együtt dolgozunk, szolgálunk különböző missziós területeken. Most nagyon örülök, hogy el tudtál jönni a cinkotai stúdiónkba. Kérdezzek téged először a családodról, életedről, hol élsz, mit csinálsz, milyen gyülekezethez tartozol.
6 gyermekem van, és Érden, élek Érden lakom. Baptista gyülekezetbe járok, az Érd Parkvárosi Baptista gyülekezethez tartozom. Ez egy 80 éves gyülekezet, nem vagyunk olyan túl sokan, de egy nagyon barátságos, otthonos, meghitt környezet, és hát próbáljuk megszólítani a körülöttünk élő embereket Krisztusnak a szeretetével.
Sokat hallom, halljuk ezt a rövidítést, hogy OM, OM szolgálat, OM szervezet. Minek a rövidítése ez?
Az Operation Mobilization nemzetközi és felekezetközi missziós szervezet, az OM csapata, és hát nagyjából azt jelenti, hogy szervezés és mozgósítás, de mivel ez az Operation Mobilization kicsit ilyen katonai, militáns kifejezés is, ezért ezt nem nagyon használjuk manapság, inkább csak az OM rövid megnevezést, és hát 1950-es években keletkezett egy néni imádságán keresztül, aki imádkozott a városában élő középiskolásokért, és 3-4 év múlva tudott egy fiúval találkozni, akinek adott egy János evangéliumát, majd ő még abban az évben elment egy Billy Graham evangelizációra, ahol megtért, és még abban az évben megtértek, ott abban az iskolában körülbelül 200-an. És innen indult el ez a mozgalom, később átkerült Európába, Franciaországba, Spanyolországba, ilyen nyári evangelizációk voltak, aztán kezdődött a szocialista országokban, akkori szocialista országokban az evangelizáció, majd az arab vidék, aztán India, úgyhogy így egy világméretű evangelizáció mozgalom pontakozott ki az OM-en keresztül.
Mindig úgy hallottam az OM-ről, hogy ők hajóznak a világban, kikötnek egy-egy városban, és ott evangelizálnak. Itt most te erről beszéltél, vagy volt egy ilyen bevezető szakasz, ami még hajókázás nélküli volt?
Igen, tehát az OM alapvetően szárazföldi volt, diák mozgalomként indult, és nagyon nagy hangsúlyt fektetett az evangelizációs iratok, az evangéliumok, új szövetségek, János evangéliumoknak a terjesztésére, az imádságra. És az egyik ilyen ima éjszaka volt, amikor mindig úgy imádkoztak, hogy térképet tettek maguk elé, rátették a kezüket egy-egy országra, és akkor azért imádkoztak, és valakinek feltűnt, hogy mennyi kék van ezen a térképen, és így vetődött fel annak az ötlete, hogy mivel az emberiségnek a nagy többsége, körülbelül 80%-a vízpartok közelében él, sokkal jobban el lehet hozzájuk vinni az evangéliumot a tengeren keresztül, és így elkezdődött az imádság, hogy tudjanak egy hajót venni, majd a 70-es években meg is történt ez, a Logos nevű hajó, ami aztán sajnos Chile partjainál zátonyra futott, ma is ott van a vas szerkezeti mementóként. Aztán a Dulos, a Logos 2 voltak a további hajók, és most a Logos Hope nevű hajó az, amivel járják a tengereket az OM-esek.
Hogy verbúválódnak a munkatársak? Gondolom, nagyobb részt fiatalok vannak talán ezeken a hajókon. Magyarországról is mentek oda ki, illetőleg mennek oda? Hogy jön össze egy ilyen csapat, és hányan vannak a hajón? Örülnék, hogyha beszélnél erről a hajós misszióról.
A mostani hajón, a Logos Hope-on körülbelül olyan 400-420-an vannak, ez egy nagyobb hajó. Valóban főleg fiatalok vannak, de 76 éves fiatal is volt a hajón. Egyrészt kell egy olyan személyzet, akik működtetik a hajót, kapitány, tisztek, viszont a hajónak a napi fenntartása az az egész legénységnek a munkája. Tehát aki oda jön, hívő fiatalokat várnak főként, tényleg így van, egy-két éves szolgálatra. Aki oda jön, az valamelyik konyhára, vagy a fedélzetre, vagy a gépházba beosztásra kerül, és 8 órát, napi 8 órát ott dolgozik, és akkor van olyan, amikor megy a hajó a tengeren, akkor főleg ezt a munkát végzik, amire belettek osztva, illetve képzések vannak. Nagyon fontos, hogy kikötőket látogat meg ez a hajó, és ott töltenek egy hetet, két hetet, és fontos a felkészítés, hogy milyen emberekkel fognak találkozni, milyen módon lehet megszólalni, hogyan lehet az evangéliumot, hiszen azért van ez az egész, hogy Istennek az örömhírét, Istennek az üzenetét továbbadjuk. Egyrészt a hajón is vannak, van egy nagy terem, van egy könyvesbolt, a világ legnagyobb úszó könyvesboltja, és feljönnek az emberek, például a múlt évben Tajvanban 29 ezer, ez az abszolút rekord most, 29 ezer ember lépett a fedélzetre egy nap alatt. Ezek az emberek mind találkoznak valamilyen módon az evangéliummal, és átélik Istennek a szeretetét. Volt olyan, hogy az arab világban az egyik kikötő mester mondta nekik, hogy vigyetek magatokkal. Annyira átéltem azt, hogy itt van Isten köztetek, annyira láttam rátom rajtatok Istennek a szeretetét, hogy vágyódom veletek lenni, vágyódom tovább lenni. Nyilván nem vitték magukkal, de bemutathatták Krisztusnak a szeretetét az ő számára is. És tényleg sokan vannak, akik akár amikor feljönnek a hajóra, ott találkoznak először az evangéliummal, és akár ott, akár későbbiekben a könyvek olvasása folyamán is megtérhetnek Krisztushoz.
Ez rendkívül érdekes. Önmagában a hajón lévő csapat, egy konferencia tulajdonképpen, egy közösség. Milyen összetételűek ők nemzetiség meg felekezet szempontjából?
Körülbelül 55-60 országból jönnek össze, még olyan helyekről is, például, mint Mongólia, ottan is jönnek keresztények. Általában egy-egy brigád dolgozik együtt a különböző konyhán, meg ezeken a helyeken, de vannak ilyen hajós családok. Ez azt jelenti, hogy egy valódi család, vagy egy vezető köré a hajón lévő emberek csoportosulnak, be vannak osztva, és ők egy lelki életet élnek, kis közösségeket tartanak, együtt olvasnak Bibliát, együtt imádkoznak, és ugye nem csak az a szolgálat, hogy a hajóra jönnek emberek, hanem ők is mennek le a hajóról. Volt például a Fülöp-szigeteken, hogy 60-70 kilométer távolságba is elmentek, felmentek a hegyekbe, és például egy sportcsapatot, egy kosárlabda csapatot vittek. Volt egy 2 méteres német fiú, akinek úgy magyarázták el a kis buszba közben a kosárlabdának az alapjait. Aztán, mikor ott voltak a faluban, lejátszották a meccset a helyi csapattal, egy ponttal vesztettek, és ez nagyon jó volt. Szünetben bizonyságot tettek Krisztusról, és a végén, a helyi nyelven, a tagalló nyelven a Jézus élete című filmet bemutatták, és kb. 60-an jelezték, hogy ők át akarják adni az életüket Krisztusnak. És amikor később visszament a hajó, ott már egy nagyon szép fejlődő gyülekezetet, és a környező falvokban is kisebb gyülekezet plántálásokat találtak, mert az gyülekezet megtalálta Krisztust, és ezt az örömhírt ők is tovább akarták adni.
Hogyan jutnak közös nevezőre ilyen sok helyről érkezettek, illetőleg melyik felekezetnek a kegyessége a meghatározó, vagy van-e valami közös hitvallás?
Az OM-nek van egy hitvallása, amit mindenki aláír, mielőtt csatlakozik az OM-hez. Ez egy evangéliumi hitvallás, ami tényleg elég általánosan megfogalmazott, és az evangéliumi töltetű, lelkületű gyülekezetekből érkező emberek ezt mind fel tudják vállalni, és alá tudják írni. Érdekes, hogy a kabin az egy zárt hely. Ha van mondjuk 4 ember, tegyük fel egy magyar, egy amerikai, egy Ázsiából, meg egy Afrikából érkező, hozzák a maguk kultúráját, sajátosságaikat, vallási nézeteiket. Az egyik éjszaka is fel kell egy ázsiai, hogy rizst főzzön magának, vagy tésztát, a másik korán kell, a másik későn kell. Aztán ahhoz, hogy egy ember ott fel tudjon öltözni, a többinek addig az ágyban kell maradnia, és tehát vannak nehézségek, amiket szépen meg kell oldani. És a hitvallás tekintetében pedig úgy gondolkodunk, hogy mindenki tartsa meg a saját meggyőződését, és ne próbálja meg a sajátját ráerőltetni a másikra. És úgy néz ki, hogy ez beválik. Tehát ezek az évtizedek, amik mögöttünk vannak, azt mutatják, hogy tudnak különböző felekezeti háttérből és különböző kultúrából érkezők együtt dolgozni a Krisztus ügyéért.
István, te voltál már ilyen missziós úton?
A hajón még nem voltam missziós úton, de minden nyáron vannak nekünk táboraink, amiket vezetünk egy nemzetközi csapattal, tehát például angol táboraink vannak Litéren, Balatonfűzfőn, meg több helyen, főleg ott a Balaton környékén, de Pesten is, ahol egy nemzetközi csapattal vagyunk együtt, és főleg ilyen native speakerek, tehát született angolok, vagy amerikaiak, vagy angol anyanyelviek jönnek, és hát velük vagyunk együtt egy hétig. Itt is megvan a maga milliója ennek, de Krisztusban nagyon jól tudunk együtt szolgálni.
Még a hajóról szeretnék kérdezni, hogy akkor valószínű, hogy van ott egy olyan nagy helyiség, terem, ahol akár 3-400 ember is elfér, és akkor ott közös alkalmakat is tarthatnak?
Így van egy nagy terem, ahol ilyen nagy alkalmak vannak, ugyanakkor még többen beférnek, hiszen volt olyan, hogy egy buddhista országba elmenve buddhista szerzetesek jöttek fel a hajóra több százan, és számukra tartottak a kereszténységről előadásokat. Van egy-két ilyen nagy tér, ugyanakkor van kávéház például. Volt olyan, hogy átalakították ezt a kávéházat egy arab országban, ahogy a nők csadorban jártak, és kis sátrakat építettek fel, telepítettek oda a kávéháznak közepére, és beinvitálták oda ezeket az asszonyokat. Mert ugye sokszor csak azt kellett nézni, hogy a cipő merre áll, mert nem tudták, hogy szembe állnak vele, vagy a hátuk mögött vannak ennek a hölgynek, de amikor biztonságban érezték magukat, akkor látták, hogy nincs ott férfi, csak egy vagy két hölgyel tudnak beszélgetni, akkor volt, amikor megszabadultak ettől a fátyoltól, és face-to-face, szemtől szembe tudtak beszélgetni.
Térjünk rá a könyvtárra, ott említettél valamit, hogy az a világ legnagyobb úszókönyvtára, vagy mit is mondtál?
Igen, illetve könyvesboltja.
Könyvesbolt.
Igen, tehát konténerekkel mindig megvan, bizonyos kikötőkbe várja egy-egy konténer, és mindig feltölték ezt a könyvesboltot, egyrészt nyilván angol és nagyobb világnyelvekben megírt könyvekkel, másrészt pedig igyekeznek mindig a helyi nyelvben kiadott könyveket is összegyűjteni, illetve az UN maga is törekszik arra, hogy adjon ki könyveket különböző nyelveken, és egy olyan repertoár tudnak az érkezők, látogatók, olvasók számára biztosítani, ami egyrészt igen értékes könyvekkel bír, nem csak bibliai könyvek, hanem mezőgazdasági, nevelési, kapcsolati, párkapcsolati, nagyon sok fajta és jellegű hasznos könyvekről van szó, és másrészt meg olcsók ezek a könyvek.
Rendkívül sok találkozás jöhet így létre különböző kultúrákkal, népekkel, csoportokkal. Hallottál-e arról, hogy kialakult-e valami konfliktus vagy veszélyhelyzet a hajón lévők és a fogadó ország között?
Általában felkészítik a hajósainkat arra, hogy hogyan kell az adott országban viselkedni, eljárni, mik a hivatalos procedúrák, mik várhatják őket. Például olyan helyeken, ahol rablás veszély van, ott például meg van határozva, hogy mi az a minimum létszám, ahol elhagyhatják a hajót. Sajnos történt olyan, hogy kalóztámadás volt a hajón, és sajnos volt, hogy meg is haltak emberek ennek következtében. De volt olyan is, hogy olyan arab ország, akik japán turistákat vártak, és ezek végül is nem érkeztek meg, de úgy lett volna az elszállásolásuk, hogy családoknál, az OM hajót fogadták, és az OM-eseket szállásolták el családokhoz, és nagyon építő és nagyon jó beszélgetések létrejöttek. Nyilván nem direkt evangelizációról volt szó, de egy idő után rákérdeztek, hogy mi ez a béke bennetek, mi ez a nyugalom, kik vagytok ti. De még a könyvesbolttal kapcsolatban eszembe jutott, hogy volt olyan, aki jött a hajóra, és hozott egy Bibliát, azt mondja, én ezt, amikor tét jártatok 10 évvel ezelőtt, elloptam, elolvastam, megtértem. És most egy gyülekezeti lelkipásztor az illető. Nagyon sok történet van, ami
örülnék,
ezt jelzi.
Még mondanál ilyen történeteket, ha eszedbe jut, hogy milyen országban mi történt, hogy történnek ezek az evangelizációk, missziós események.
Például akkor Burma, ugye Myanmar, egy elég veszélyes ország, buddhista ország, illetve hát most törekszenek arra, hogy az egész országban tényleg csak buddhista vallásúak legyenek, írtják a keresztény lehetőségeket is. meg épületeket, meg sajnos embereket is, de történt, hogy a Dulasz Burmát meglátogatta, és hát mindenhol titkos rendőrök kísérték ugye a csapatot, és nagyon, tehát feltűnt a hajósoknak, hogy nagyon sok árvaház van Burmában. Meglátogattak ilyen árvaházakat, adtak ajándékot a gyerekeknek, és ezek a gyerekek igazából nem tudtak mit kezdeni az ilyen ajándékokkal. És hát gondolkoztak azon, hogy hogyan tudnának segíteni ezeket a gyerekeket. Például volt olyan akár a Fülöp-szigeteken is, hogy meghívták, és az egyik étkezésüket vacsorára, több száz gyereket behívtak, ők lemondtak a vacsorájukról, és gyereket ették meg. De itt Burmában például azt láttak, hogy egy hosszabb távú megoldásra van szükség, és gyümölcsfákat telepítettek, és halastavakat létesítettek, tehát a már létező tavakba halakat telepítettek, és két év múlva, amikor visszament a hajó, akkor látták, hogy egyrészt valóban segített ez az ellátáson, tehát nem csak egy marék rizst kaptak a gyerekek, hanem már kaptak hozzá ilyen szószokat, ami halakból, gyümölcsökből készült, illetve hogy más árvaházakba is már tudták ezt az ötletet exportálni. És olyan érdekes volt, hogy amikor a hajósok mentek el, már tudták, hogy kik azok a titkos rendőrök, és a buszba így integettek nekik, és az egyik titkos rendőr hátra vonult az oszlop mögé, hogy társaid lássák, és visszaintegetett. Vagy például szintén a Dulasz egy olyan hajó, amin egy békekötés is volt. A Pápuai Guineában vannak, hogy harcolnak egymással, törzsek, ilyen belháborúk vannak, és nagyon hosszú ideig tartott egy ilyen belháború, és a gyerekeket már sikerült egy iskolába összehozni, a különböző törzsek gyerekeit, ez is segítette a békének a kialakulását, és úgy döntöttek, hogy a hajón szeretnék megkötni ezt a békét a törzseknek a képviselői, mert ugye a keresztények nagyon sokat segítettek a béke létrehozásában, és ott az a szokás, hogy ilyen bételszerű anyagot rágnak, amilyen kábító, meg fogat tönkretevő ilyen vörös nyálat képez, és a tiszteknek is ugye ebbe kellett volna lenni, mivel az a szertartásához, a békekötésnek hozzátartozott volna, és végül is úgy oldották meg, hogy van ez a cukorka, és ebből a pirosakat a legénységtől rekvirálták, és akkor látszott, hogy ők is azért ilyen hasonló színezetű szájkörnyékkel bírnak, és így nem volt fennakadás, és így szépen alá tudták írni ezt az egyezményt. Pápua Új-Guineából van egy magvas történet, ami nagyon tanulságos. Kis Kriszti volt kint a hajón akkoriban, és ugye Molnár Mária ott a Pitiru szigeteken volt misszionárius, és ugye őt a japánok ott ölték meg a II. Világháború vége felé, és Molnár Máriának ott a szigeten egész kultusza alakult ki, utca van elnevezve róla, meg annak nevezve a gyerekek, hogy valami, meg Molnár Mária, és nagyon szerették, és nagyon ápolják ott az emlékét, és a hajóról egy csónakkal elmentek oda néhányan, magyarok, illetve félig magyarok volt, aki brazil magyar, vagy német magyar volt, illetve két japán kislányt is elvittek, és egy istentiszteleten vettek ott részt, és az istentiszteleten megfigyelhető volt, meg előtte, amikor fogadták, hogy a magyarokat körül rajongják, körül ölelik, és szeretettel fogadják, míg a japán lányok úgy háttérbe szorultak, velük senki nem akart igazából foglalkozni, és az istentiszteleten eljött egy pillanat, amikor ez a két lány előállt, és a nemzetük nevében, a népük nevében bocsánatot kértek azért, amit tettek, és többek között bocsánatot kértek Molnár Máriának a meggyilkolásáért is. És akkor megváltozott a légkör, és az emberek az istentisztelet végével hazamentek, és ilyen kauricsigákat hoztak, és azt adták oda a lányoknak, hogy átölelgették őket, és volt egy Timothy nevű ember, aki valahogy nem tudott feloldódni. Ő volt a gyülekezetnek a vezetője egyébként. Aztán ragaszkodott hozzá, hogy a csónakján ő vigye őket vissza a hajóra, és ott a visszaút során ő is megtört, elsírta magát, és mondta, hogy megbocsájt ő is, és hogy neki milyen nehéz volt, mert ő az egyik ilyen kedvenc gyermeke, ilyen keresztgyermeke volt Molnár Máriának, és különleges kötődés fűzte őket össze, és hát végül is az ő szíve is így a krisztusi megbocsájtásra tért. Tehát ez is egy olyan történet, amit szerintem érdemes megjegyezni a hajós misszió kapcsán.
Úgy tudom, hogy Magyarországon is van valamilyen aktivitása az OM-nek, például ti nem hajókáztok, hanem busszal járjátok az országot.
Így van, van egy Bus for Life elnevezési szolgálat. A finn OM keretében zajlik ez, illetve hát ők biztosítják a buszt Közép-Európa 8-9 és Kelet-Európa 8-9 országa számára, tehát a busz gyakorlatilag egy éven keresztül körbejár ezekben az országokban, és mindig, minden évben ugye vissza kell menni műszaki vizsgára Finnországba, és kicsit felkészítik, javítják a buszt, és újra ezeknek az országoknak a rendelkezésére áll. Már 2008-tól kezdtük el ezt a szolgálatot itt Magyarországon is.
Miben áll ez? Mit csináltok? Hogy kerültök el egy közösségbe például, és ott mi történik?
A busz maga egy ilyen mozgó missziós bázis, ami sok dolognak megfelel, zenekart tudunk vele szállítani, vagy sportrendezményt, vagy akadályversenyt szoktunk. Például van egy pünkösdi túra elnevezésű esemény, amikor református iskolákat látogatunk meg. Ez egy olyan 10-11 nap szokott lenni, és 2-3 napot töltünk egy-egy iskolába, főleg Békés megyében ott kezdődött el Dobos Ágoston, ott a missziós lelkész Károly bácsinak az unokája. Dobos Károly bácsit mindenképpen meg kell említenünk még a hajós misszió kapcsán, mert ő volt az, aki járta az országot, és ilyen vetített képes előadásokat tartott a hajóról. Ő egyébként a lepra missziónak az elindítója Magyarországon, és hát 102 évet élt, úgyhogy egy nagyon gazdag életművet hagyott hátra, és az UEM-mel is nagyon jó kapcsolatokat tartott fenni, sápolt.
Tehát ott tartottuk, az unokája,
békési missziós lelkész az egyházmegyében, és ő szervezi ezeket, de Jászlóhunszolnok megyébe, Csongrád megyébe is átkerültünk, és hát gyakorlatilag ugye külföldieket viszünk magunkkal, ők bemennek órákra, beszélnek az országukról, beszélnek a családjukról, önmagukról, a hitükről, megosztják az evangéliumot, aztán délután együtt sportolunk a fiatalokkal, vagy akadályversenyt szervezünk, vagy beszélgetéseket, missziós előadásokat, úgyhogy egy elég gazdag program, ahol meg tudjuk osztani az evangéliumot, és rá tudunk segíteni az egyházi iskoláknak az egyébként is áldozatos munkájára, amivel a tanuló ifjúságnak megpróbálják bemutatni a Krisztust.
Az elmúlt időkben merre járt ez a busz Magyarországon?
Hát legutoljára a karácsonyi időszakban jött a busz, van egy 22-es asztal nevű szolgálat, akikkel együtt dolgoztunk. Hát egyrészt engem meg szoktak kérni Mikulásnak, ugye óvodákban, mert a habitusomból ez, és ebből nem lehet kiöregedni, ugye ebből a szolgálatból, és aztán a menekült misszióba, és a menekült táborba is, vagy van egy ilyen Asian Fellowship, de hát már nem csak ázsiai közösség, hanem egész nemzetközi csapat, ahol az emigráns sok jönnek össze, nem politikai, hanem a Krisztus evangéliuma körül, és ott is volt a Mikulás, és itt ez a 22-es asztal ez arra kért meg, hogy menjünk el, mert mint ahogy tavaly is, prostituáltak közé. Tehát ők a társadalom perifériáján élő emberek felé szolgálnak. Ez a 22, a Máté 22-ből származik, hogy meghívja a csonkabonkákat, kiküldve a szolgáit az útkereszteződésekre minden embert. És így mentünk, hát 8. kerületbe, Gubacsi útra, Ifóti útra, tehát olyan helyekre, ahol tényleg ezek a lányok koncentráltabban ott vannak. És felhívtuk őket a buszra, mert ez a busz így teaházként, kávéházként is tud szolgálni. Gyűjtöttek ajándékokat, tehát meglettek ajándékozva, ezek a lányok, el tudtunk beszélgetni velük, énekeltünk, Bibliát adtunk nekik, az evangéliumot elmondtuk számukra, tehát nagyon csodálatos alkalmak történtek ezekben az éjszakákban, és Isten tud munkálkodni az ő életükben is.
Az előbb említetted, hogy mentetek menekültekhez. A beszélgetésünk végén jó lenne, hogyha néhány szót mondanál erről, hogy úgy tudom, hogy kapcsolatban van az OM, vagy az OM szolgálata a Magyarországon megjelenő menekültekkel.
Ez ma különösen frekventált kérdés a bevándorlás, illetve a menekültek megjelenése az országban, ugyanis 2 évvel ezelőtt még csak 2-3 ezer menekült kérelem volt, tavaly ez már 10 000 fölé ugrott fel, idén, vagy a tavaly előtt, és a tavalyi évben pedig már 42 000 menedékkérelem volt Magyarországon, és magunk is tapasztaltuk, hogy a menekült táborokban tényleg nagyon sok ember tartózkodik. Ugye Jézus Krisztus küld bennünket arra, hogy menjünk el széles világra és hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek. Hát most abban a helyzetben vagyunk, hogy ők jönnek hozzánk. És amikor bemegyünk egy ilyen táborba, akkor valóban nagyon sok helyről jött emberekkel találkozunk, legtöbben afgánok egyébként, de Ázsia több országból, például burmaival és Bangladesivel is beszélgettünk már ilyen táborokban, de nagyon sok szír menekült érkezik például, vagy irakival is találkoztunk már. És hát próbálunk velük elbeszélgetni, meghallgatni őket, megérteni az őket motiváló tényezőket, meglátni azokat a szükségeket, és megpróbálni betölteni. Tehát a Biblia külön felhív bennünket, hogy a jövevényt, az árvát, az özvegyet, a nehézségekben lévőt keressük meg, és számára Istennek a szeretetét közvetítsük. Úgyhogy ez a munkánknak a lényege. Legutóbb is volt nagyobb alkalom, tehát karácsonykor együtt lehettünk velük. Nagyon jó alkalom volt a mostani is. A tavaly előtti karácsonykor például volt egy érdekes dolog, mert valaki bekiabált. Jézus születését mutattam be ilyen flanelográfon, és hát előtte tájékozottam, hogy ugye a Korán mit mond, mert hogy legtöbben muzulmánok, akik érkeznek. És akkor nagyon kíváncsi voltam, megkérdeztem a dari tolmácsot, hogy mit kiabáltak be. Mert ugye volt már, hogy sajnos megfenyegettek bennünket, és ez még az ISIS előtt volt, hogy elvágják a torkukat, talán még nem vettük olyan komolyan. De most hát nem ilyen bekiabálás volt, hanem azt mondták, hogy ezzel mi is egyetértünk. Tehát mi is így hisszük. Úgyhogy jó dolgok történnek ott a táborban.
István, köszönöm szépen ezt a nagyon tartalmas, izgalmas, tanulságos beszélgetést, és kívánom az Úr áldását erre a szertágazó munkára, szolgálatra.
Nagyon szépen köszönöm.